Sziasztok! Ez itt az Ideológ című műsorunk, ami nem objektív és tárgyilagos, hanem szubjektív értékítéletekkel teli, és azért készül, hogy lássátok, más emberek, ez esetben ti a nézőink, hogyan gondolkodnak a világról, milyen eszméket vallanak, illetve milyen világnézettel rendelkeznek. Ezt a sorozatot hallgatva kicsit kiszakadhattok véleménybuborékotokból, és olyan gondolatokkal találkozhattok, amelyekkel nem feltétlenül értetek egyet. Ebben a részben Tamással fogunk interjút készíteni a libertarizmusról, annak kialakulásáról, majd filozófiájáról és gazdaságelméletéről. Sokan azt gondolják, a libertarizmus egy 20. századi amerikai ideológia, és főként a neoliberalizmusnak van köze hozzá. Ez ugye nem teljesen igaz, hiszen a libertarizmus gyökerei a 18. században keresendők. Maga az eszme a 19. századra forrott ki, de komoly tényezővé csak a 20. században vált a nyugaton, Magyarországon pedig nincsen semmilyen hagyománya a tekintélyelvű rendszerek, illetve az azt követő marxista-leninista egypártrendszer miatt. Kérlek, először beszélj a libertarizmus kialakulásáról, a gyökereiről, az előzményeiről, és akár ismertebb ideológusairól is.
Sziasztok, én Robin vagyok, és én fogom narrálni Tamásnak az interjúját, mivel nem vállalta hozzá a hangját, úgyhogy ezentúl az ő gondolatait fogjátok hallani az én hangommal. Üdvözlök mindenkit, és köszönöm a lehetőséget. Először is tisztában vagyok ám azzal, hogy Magyarországon nem túl népszerű a libertarizmus, és az ehhez hasonló individualista és kapitalista ideológiák, és hát magára a terjesztésére tett kísérletek sem voltak eddig sikeresek, ennek több oka is van, de erre most nem szeretnék külön kitérni. Általánosságban libertárius gondolkodásúnak tekintjük azokat az embereket, akik főként objektivisták és hasonló erkölcsi, jogi, társadalmi, gazdasági elképzeléseik vannak, mint nekünk. Céljuk az emberek közötti konfliktusok kezelésének békés módja. Az emberek ugye nem homogének, ezért lehet, hogy valaki cseppet sem tekinthető a libertarizmus képviselőjének. De ha valakinek kisebb-nagyobb olyan gondolata van, amivel mi egyet tudunk érteni, akkor szoktunk hivatkozni rájuk. Igyekszem világosan kiemelni, hogy mely gondolatokkal értünk egyet, amiket pedig nem említek majd meg az interjú folyamán, valószínűleg ellenezzük. Ezek az emberek pedig a teljesség igénye nélkül Lao Tse, Periklész, Aquinoi Tamás, John Locke, John Stuart Mill, Adam Smith, Széchenyi István és az Amerikai Egyesült Államok alapító atyái, külön kiemelve Thomas Jefferson munkásságát, illetve az osztrák közgazdaságtani iskola tagjait is szeretném megemlíteni, vagy akár Jézust, vagy a történelmi Buddha tanításait is, amelyek között vannak libertárius elvek. A nem hívő libertáriusok viszont kevésbé hivatkoznak általuk mitikusnak tartott személyekre, ezt egyébként jó tudni. Ugyanakkor a libertáriusok hasonlóan vélekednek az egyén, a szabadság, a munka, a magántulajdon és a gazdaság kérdésében.
A libertarizmussal kapcsolatban máig viták vannak arról, hogy a kifejezés csupán az autoritarizmus, tehát a tekintélyelvűség ellentétét takarja-e, vagy egy komplex ideológiai rendszert is jelent. Akik azt mondják, hogy ez csak egy tág fogalom a tekintélyelvűséggel való szembenállásra, azok azt gondolják, hogy a libertarizmus az egész politikai spektrumot lefedi, így a szélső baloldalon, a mérsékelt zónában, a centrumban és a szélső jobb oldalon is egyaránt megjelenhet. Te személy szerint melyiket vallod? Komplex ideológiát, vagy inkább egy tág kategóriát jelöl szerinted?
Azért nem kelti egy tipikus ideológia képét, mert szemben a többi ideológiával nem egyre nagyobb szeletet akar uralni az emberek életében, hanem éppen, ahogy ezzel ellentétben egyre kevesebbet. Tehát tágabb értelemben a libertarizmus az egyén szabadságára építi az ideológiáját, ebből az következik, hogy mindent, amit erre építünk, az csak ajánlás. A libertarizmusnak sok fajtája van, de mindegyik a szabadság pártjánál. Szerintünk vannak olyan autoriter kollektivista ideológiák, amik nem konzisztensek a libertárius alapelvekkel. Sokan ennek ellenére is használják ilyen formában a libertarizmust, tévesen. Mi ezzel szemben törekszünk a konzisztenciára, és ebből alakul ki egy komplexebb libertarizmus, vagy egy libertárius ideológiai rendszer. Pozitív példa Ben Shapiro, aki a judeo-keresztény és nyugati civilizációs értékeket építi a libertarizmusra. Véleménye szerint ez egy fontos plusz eleme annak, hogy a voluntarizmus, azaz az önkéntesség megvalósuljon. Az autoriter felfogás pedig az, hogy mások döntéseit az életed árán is teljesítened kell. Minél autoriterebb egy rendszer, annál több ilyen elem szerepel a listán. Egészségügy, oktatás, vallás, család, tudomány, nemek kérdése. Egy szóval a teljes életünk. Persze a mi felfogásunkban, ha valaki ezt elfogadja, élhet ilyen autoriter társadalomban, de aki nem akar, annak is legyen meg a lehetősége arra, a szabadsága arra, hogy mást válasszon. Ne kelljen a tulajdonát feladnia, országát elhagynia, és ne kelljen olyan bánásmódot megélnie, amit a bűnözők érdemelnének meg. Ebből következik, hogy nálunk a legitimáció az egyén döntése, nem pedig a tömegeké vagy az elité.
Beszélj egy kicsit az általad vallott libertarizmus főbb elveiről.
Szűkebb értelemben a politikailag konzervatív és gazdaságilag jobboldalinak nevezett libertarizmust javaslom az embereknek, ezt úgy is szokták nevezni, hogy konzervatív libertarizmus. Egyébként a mainstream libertarizmus elveit ugyanúgy vallom, tehát a fegyvertartást, a droglegalizációt, a kapitalizmust, valamint az egyén, a magántulajdon és a szabadság támogatását, vagy a monopóliumok hatalmának és tevékenységeinek csökkentését, mint amilyenek például az államok. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a nagyobb szabadság okán létrejövő negatív szokásokat támogatjuk, tehát félreértés ne essék, mi nem drogokat akarunk fogyasztani, de engedjük azt, hogyha valaki szeretne, akkor csinálhassa. A mi filozófiánk az, hogyha valami rossz a saját életünkre nézve, akkor azt egyszerűen nem kell csinálni. Mert ha valamit akarunk az életben elérni, akkor annak kizárólag becsületesnek és erkölcsösnek kell lennie. Mi csak azt akarjuk, hogy az emberek nőjenek már végre fel. Ha egy szabály vagy törvény jó, akkor annak nem csak papíron kellene jónak lennie, hanem az elménkben és a szívünkben is. Ha egy törvény nem lenne papírra vetve, akkor már nem is tudnánk, mi a jó és a rossz. Attól, hogy nincs törvénybe foglalva valami, például az, hogy ne ölj embereket, még nem biztos, hogy ölnél embert, mert magadtól is tudnád, hogy ez nem jó dolog. Most pedig kicsit részletesebben érdemes lenne megvizsgálnunk a tengelyeket is. Ugye volt már az autoritás és libertarizmus tengelye, arról már beszéltem, libertáriusok vagyunk, ez egyértelmű, tehát nem autoriterek. A következő tengely, tehát a második tengely, a kollektivista és individualista tengely, ebben a kérdésben pedig egyértelműen individualista álláspontot képviselünk. A harmadik tengely a szabadság és biztonság tengelye. Szerintünk az igazi biztonság a szabadságon keresztül vezet, tehát mi a szabadság és biztonság közötti eldöntendő kérdésbe a szabadság pártján állunk, mondván, hogy a szabadságból következik a biztonság, ugye akik a biztonság pártján állnak, így konkrétan azok pedig azt mondják, hogy a biztonság nem a szabadságból következik. Mi úgy véljük, hogy az emberek kockázat nélkül akarnak nyereségre szert tenni. De ez sajnos még jelenleg nem lehetséges, de egyébként az is lehet, hogy nem is létezik ilyen állapot, de mi erre törekszünk. A negyedik tengely az pedig az emberek természetére vonatkozik. Vannak a dolgozó emberek, és vannak azok, akik meg tőlük lopnak. Ez sok ideológiában megtalálható, de ők mindig egy szűk csoportot jelölnek meg. A mi álláspontunk pedig az, hogy az egyén tettei teszik egyik vagy másik csoportba az illetőt, nem az osztálya, munkája, vallása, nemzetisége vagy a rassza határozza meg.
Kérlek, most vezess be minket a libertarizmus filozófiájának rejtelmeibe. Például milyen az eszme hozzáállása a demokráciához és az autokráciához, vagy akár a joghoz, az erkölcshöz, stb.
Az előző válaszom végén két embercsoportot mutattam be. Fontos megvizsgálnunk a közöttük lévő kapcsolatokat. A két embertípus két kapcsolatot alakít ki. Ezeket pedig sokféleképpen nevezhetjük. Most hívjuk őket egyoldalú és kétoldalú kapcsolatoknak. Az egyoldalú kapcsolatot az agresszív, romboló emberek indítják el. A kétoldalú kapcsolatok pedig a békés, megegyező, építő emberek között jön létre. Kétoldalú kapcsolatok lehetnek a következők. Cégek alapítása, termékek választása a boltban, vagy éppen nem választása, tehát röviden egy ajánlat adása, elfogadása vagy annak elutasítása. Az egyoldalú kapcsolat pedig támadás az egyén és annak tulajdona ellen. Ilyen lehet a rablás, gyilkosság és így tovább. Ezeket bárki elkövetheti, hatalmasok, gyengék, államok, tömegek, stb. azt fel kell ismernünk, hogy az állam hemzseg az ilyen egyoldalú kapcsolatoktól. Elítéljük ezért napjaink államait. Akik nem értenek velünk egyet, mondhatják, hogy a cél szentesíti az eszközt. Ennek ellenére ezek a cselekedetek továbbra is erkölcstelenek maradnak. Az ilyen megoldást javaslóknak tehát meg kell küzdeniük ezzel a dilemmával, és hát sajnos sokaknak ez az egyébként nem is céljuk. Napjainkban a demokráciák népszerűek ugye a nyugati civilizációban. Ez is egy külön témát érdemelne, hogy egyébként ez miért van így, de ezt most hagyjuk. A demokrácia civilizációs gondolatok eredménye, de a nagy problémája az, hogy a törzsi erők jobban meg tudják mérgezni a demokráciát, mint mondjuk a demokrácia nélküli monarchiát. Most pedig csak néhány gondolatébresztő kritikát fogok felsorolni, egyébként sokat már az ókori görögök is ismertek. Első. Ha valamihez nem értenek az emberek, akkor hogyan tudnak szavazni róla? Tette fel a kérdést Szókratész. Szerinte ez a probléma a demagógoknak kedvez. Szókratész az orvos és cukorárus hasonlattal él, ami ténylegesen jellemzi a politikát. Második. Tovább gondolva a dilemmát, akkor most okosak vagy buták az emberek tömegei? Ha okosak, nem kellenek autoriter vezetők a nyakukra. De ha buták, akkor honnan tudják, ki a jó vezető? A legnagyobb dilemma egyébként mégis az, hogy nem az ész határozza meg ezt a kérdést, hanem a történelem vihara, amiben csak sodródunk. Mi libertáriusok egyébként nem támogatunk senkit, aki a hatályos jogszabályokat megszegi. Ennek ellenére látjuk azokat a kritikákat, amik miatt rengeteg törvénnyel nem értünk egyet. Azok a jogi viszonyok, ahol alá-fölé rendeltség van jelen, potenciális alapja a visszaéléseknek. Ezt a problémát egyébként lehetne orvosolni, ha a közjog egy valódi társadalmi szerződés lenne, de szerintünk nem az. Nézzük meg néhány ilyen problémát. Az első a többletjogok. Mi ezeket abszolút nem támogatjuk, mert fenntarthatatlan. Tisztázni kell azt is, hogy rengeteg olyan alapjognak tartott szabály van életben, amiket mi nem tekintünk annak. Egyedül alapjognak az élethez és az önvédelemhez való jogot tartjuk. Az, hogy hogyan élünk, soha nem lehet alapjog, mert az egymás kifosztásával érhető csak el. A második a lobby jogok. Valakinek valami jó lenne, ezért legyen egy ilyen jogszabály. Hát ez elfogadhatatlan, mert ez is csak mások akarata ellenére és rovására történhet. Tehát a jog célja az emberek közötti konfliktusok békés kezelésének módja kell, hogy legyen. Eme feladatát sokkal jobban is el tudná végezni, ha a fentieket megfontolnánk és válaszokat adnánk rájuk. A libertarizmus inkább a természetjog követésében hisz, mivel ott a visszaélés és a vélemények kevésbé lehetnek jogerősek. Tehát inkább a mellérendeltség jellemzi. Végezetül el kell mondanom, hogy a libertáriusok általánosságban objektivisták. Ha a célunk az építés és a fejlődés, akkor az objektivitásra kell törekednünk. Ha nem tudjuk, hogy mi micsoda, honnan tudjuk, hogy jót teszünk-e? Első dolgunk lenne tehát feltárni azt, hogy ez a dolog ilyen, az a dolog meg olyan. Tény, hogy ez a feltárás nehéz, mert a világ komplex, de érdemes erről értékes vitákat folytatni. Sajnos azonban nem mehetünk el amellett sem, hogy léteznek olyan emberek, akiknek a rombolás a célja. Vannak ilyenek, ezzel mi is tisztában vagyunk. Ezt azért érdemes megemlíteni, mert mostanában népszerű az a nézet, hogy mindenkinek igaza van. A valóság ezzel szemben az, hogy nem mindenkinek van igaza, és nem is mindenki akar jót a társadalomnak.
Most térjünk rá arra, hogy milyen a libertarizmus viszonya a közgazdaságtanhoz.
Eddig ugye arról volt szó, hogy miért erkölcstelen dolog akaratuk ellenére irányítani az embereket. Most pedig azt mutatom be, hogy nem is éri meg őket irányítani akaratuk ellenére. Tehát folytatva a korábbi gondolatot. Mi azok közé tartozunk, akik szerint a közgazdaságtan megismerhető és leírható. Bármit is akarunk jól csinálni a világon, ez elengedhetetlen hozzá. A libertarizmus ezért az osztrák közgazdaságtani iskola elméleteire épül. A fő probléma, hogy az emberek világában és főleg a politikában léteznek hazugságok és cselszövések, illetve vágyak. Semmi sem mentesül ezektől a zavaró hatásoktól. Ennek ellenére ostobaságnak mondanánk, ha a matematikát a vágyaink vagy a szavazások alapján határoznánk meg. És itt két területet érdemes megemlíteni. A történelmet és a közgazdaságtant. A történelmet az állam írja, a közgazdaságtan pedig nem tanítja. Nálunk mostanában kezdett megjelenni az oktatásban. Ez érthető, mivel az állam egyik legfontosabb feladata a gazdaság irányítása, és hogyha mindenki értene a gazdasághoz, nehezebb lehetne eladni a szép, de hamis gazdasági elképzeléseket. A másik oldalon a nép sem nagyon törekszik arra, hogy a gazdaságot megismerje, mert az nem lenne olyan szép. Ó, boldog tudatlanság. A cirkuszt és kenyeret a népnek gondolat magában foglalja eme két területet. Ebben a hasonlatban a cirkusz a történelem, a közgazdaságtan pedig a kenyér. Olyan történelmet írnak nekünk, ahol mi vagyunk a hősök és harcolunk az ellenséggel. Ez a jelenre is igaz egyébként. A kenyér pedig az olyan gazdasági beavatkozásokról szól, amik a vágyainkra épülnek szemben a racionalitással. Bizonyos piaci szabályok áthágásával nem effektív megoldásokat kapunk. Az állam csökkenti a versenyt, a szabadságot, a lemondhatóságot és a diverzitást, ezzel pedig növeli a korrupciót, a stagnálást, a szűklátókörűséget és az erőforrások pazarlását. Az érv erre a megoldásra a korábban felsorolt jelmondat mellett a biztonság és a stabilitás, de valójában ez sincsen így. Tapasztalatok vannak arra, hogy az erős állami beavatkozások gazdaságát stagnálás és lassú halál jellemzi, nem beszélve az állami terrorról. A vegyes gazdaságok ugyan emelkedő gazdaságot mutatnak, viszont mindig van egy pont, amikor a politikai pazarlás már nem folytatható, és hirtelen zuhanunk egy nagyot. Az emberek pedig fel sem készülnek, mert hisznek a kormányok gazdasági elképzeléseiben. Tehát ezzel a gazdasági modellel nem lenne akkora probléma, ha az emberek a bőség éveiben spórolnának és befektetnének, de mivel általában csak fogyasztanak, ezért válság idején nagyobb a pánik. A harmadik felfogás, amikor nem próbáljuk szabályozni a piacot. Na ez a modell egy nehezebb és lassú fejlődést ígér, a stabilitás viszont sokkal valódibb, mint a fedezetlen állami ígérgetés. Ebből kifolyólag a recessziók is kisebbek. A történelem tanulsága, hogy a megegyezés sokkal profitálóbb, morálisabb, mint egymás kifosztása. Célunk a sikeres piaci folyamatok kiterjesztése a közszférára és a hatalom visszafogása. Ebbe a rendszerbe csatlakozva alakulhatnak ki versenyző, sokszínű, korrupció és bűnözésmentes oktatások, egészségügyek, tömegközlekedések és asszociális háló.
A libertarizmus hogyan viszonyul a tudományhoz? Gondolom inkább a fejlődés pártján áll.
Természetesen minden tudomány fejlődését és tényleges alkalmazását támogatjuk, de csak egészséges, kritikus szemlélettel. A tudomány fejlődésének alapja a szabadság. De vannak olyan területek, ahol nem egyértelmű a fejlődés. A történelmi viharok miatt a sok megoldás egy kényszer, mint sem logikus megfontolások eredménye. Probléma ezzel is az, hogy minél többet időzünk ezekben az állapotokban, annál nehezebb elengedni őket, és elképzelni jobb alternatívákat. Főleg napjainkban, amikor a problémák inkább divatirányzatok, mint sem megoldandó kihívások. Korábban már említettem, hogy a demokrácia eredményei sem egyértelműek, a jó dolgokat pedig a kapitalizmusnak köszönhetjük. Annyira jó dolga van az embereknek a kapitalizmusban, hogy az sem érdekli őket, milyen rendszerben vagy államformában élnek. Például a cseppet sem demokratikus Kína a kapitalizmus miatt nem hullott össze. Fontos kiemelni még, hogy a tudománynak az igazságból kell jönnie, és nem az elitnek vagy a néptömegeknek kellene megmondania, hogy mi tudomány és mi áltudomány. Csak az eredményeket kellene nézni.
A libertarizmust sokan azonosítják az anarchokapitalizmussal. Én úgy gondolom, nem lehet őket azonosítani, de összehasonlítani sem igazán, mivel a libertarizmus egy politikai és társadalmi elmélet, nem csupán a gazdasági, míg az anarchokapitalizmus csak egy gazdasági rendszert jelöl. Neked erről mi a véleményed? A gazdasági elméletben hasonló a kettő? Vagy mik az alapvető különbségek?
Nos, azt láthatjuk, hogy nincsen fejlődés gazdasági alapok nélkül, és nincsen gazdaság erkölcsi alapok nélkül. A történelem egy olyan szakaszába léptünk a tudomány és a kapitalizmus erősödésével, ahol már nem kell egymás rovására gyarapodnunk. Az a célunk, hogy ezt kiterjesszük. Az nem lehet cél, hogy egymás terheit cipeljük és egymást fosztogassuk. A piac megmutatta, hogy a megegyezéssel mindenki jól jár. El kell tehát indulnunk ezen az úton, hogy elérjünk végre oda, ahol mindenki képes a saját terheit cipelni. Ha pedig nem tudja, akkor egyezzenek meg az érintettek, de ne a hatalom döntse el, hogy kinek mi a jó. Ez a libertarizmus célja. Ennek az útnak a végén pedig az anarchokapitalizmus áll. Nekünk nem célunk ennek az utópiának a kergetése, de nem is tagadjuk, hogy a libertarizmus egyszer majd anarchokapitalizmusba is elérhet. A libertáriusok között egyébként vita folyik arról, hogy milyen modell lenne az optimális, például mekkora és milyen legyen az állam. Vannak tehát azok a libertáriusok, akik minarchisták, ők az éjjeli űrállamban hisznek. És vannak az anarchokapitalisták, akik teljesen megszüntetnék a közszférát. Bármelyikről is legyen szó, jelenleg a reális cél az, hogy azokkal a népszerűbb ideológiákkal dolgozzunk együtt, akik a hatalom átláthatóságáért, a valódi számon kérhetőségért és az önkénnyel szembeni valódi védelem kialakításáért dolgoznak. Végezetül igen nehéz a libertarizmusról beszélni, mert sokkal részletesebben kellene körbejárni bizonyos témákat. Ennek az az oka, hogy a libertarizmusnak célja az egyszerű és szép mítoszok, dogmák, hazugságok lerombolása és a komplex, olykor kegyetlen valóság megismerése. Nem lesz hízelgő és egyszerű, mint a többi ideológia, mert azzal csak magunkat csapnánk be. Ahhoz, hogy valóban sikeresek legyünk, nem egyszerű, jól mantrázható jelmondatokra van szükség. A siker kulcsa a valóság minél részletesebb ismerete, de sajnos ez a mai demokráciában hátrány.
Most pedig lássuk a nézők hozzászólásait a libertarizmus témához. Mi a véleménye a nagyvállalatok lobby tevékenységéről? Elfogadhatónak tartja? Ha nem, hogyan lépne fel ellenük?
Ezt nem tartjuk elfogadhatónak. A többség ugye azt a megoldást követi, hogy hát hisznek az új kormányoknak, hogy náluk már nem lesz korrupció, meg náluk már nem lesz lobbizás. Na ja, egy másik ötlet, amit sokan képviselnek, hogy a hatalom keze legyen jobban megkötve. A hatalmi ágak legyenek szétválasztva. Ennek viszont az a hátránya, hogy nagy mértékben lelassul a döntéshozatal, vagy rosszabb esetben döntésképtelenné válik a kormány. A másik probléma pedig, hogy hatalmas összegeket emésztene fel a bürokrácia. A mi megoldásunk, hogy nem lesz olyan hely, ahol lobbizhatnak a cégek. Nincs értelme ugyanis fenntartani egy olyan rendszert, ami csak nyeli a pénzt azért, hogy annak a töredékét arra költse, amire amúgy is költöttünk volna. Azt is silány minőségben. Ha pedig mégis szükségünk van ilyenre, akkor azt a valódi feltételekkel, átláthatósággal, számon kérhetőséggel szabadon hozzuk létre annak érdekében, hogy ne nőhessen a fejünkre.
Ha az állam szerepét minimalizáljuk, akkor hogyan fogják a monopolizmus által létrejövő rendszert korlátozni?
Na akkor mondok egy példát. Ha a fáraók szerepét minimalizálták volna, akkor nem tudták volna az emberek megállítani a Nílus áradását? Amikor az emberek először adták mások kezébe a szabadságukat, sok hazugságot elhittek azoknak, akik a hatalmat birtokolni akarták. Ezt a gordiuszi csomót pedig soha nem oldottuk fel. Ma is hazudnak nekünk. Persze nem mindig, de potenciálisan nagy a valószínűsége. Az irányító és irányított szerep vágya a társadalmakban egy érdekes téma, de időigényes ezt most kibeszélni. Térjünk ezért rá arra, hogy miért hazudik az állam? Először is négy dolgot kell ezzel kapcsolatban megfontolni. Első, hogy az állam a másik két pontot leszámítva semmivel sem több, mint egy monopolpiaci szolgáltató. Na jó, abban több, mint egy sima monopolpiaci szolgáltató, hogy képes irányítani az embereket. Például kényszeríti a szolgáltatásai finanszírozására és rosszabb esetben használatára. A másik, amiben eltér, hogy létezik egy szerződés, egy társadalmi szerződés, ami a felek közötti kapcsolatot írja le. A probléma ezzel csak az, hogy ezt mindig egy szűk csoport fogadta el, és nem a társadalom széles rétege. Egyénekre lebontva, tehát soha nem történt meg ezek elfogadása. Az állam ezért sokkal rosszabb, mint egy monopól helyzetben lévő cég. Egy monopólium esetében legalább van esély arra, hogy mást válasz, vagy csak nem veszed meg a terméket vagy a szolgáltatást, amit ajánlanak. Ezekből következik, hogy az állam gyártja a monopóliumokat. Oktatás, egészségügy, rendvédelem, tömegközlekedés és így tovább. A többi monopólium pedig a lobbizás miatt képes létrejönni. Sokkal könnyebb lefizetni pár politikus, mint mindig helytállni a piaci versenyben. A szabad piacon tehát nehéz monopóliumokat létrehozni, ami így is sokkal jobb lenne, mint az állam. Nem is értem, honnan jött ez az ötlet, hogy egy sokkal nagyobb és erősebb dologgal kéne ezt megoldani.
Mi a véleménye a vallásról és a gender studiesról?
A libertarizmus olyan, mint a morál. lehet vallási és nem vallási alapú, tehát lehet ilyen is, meg olyan is, nem egységes. Természetesen ma ugye vallás és véleményszabadság van, de a számlát mindenki maga fizeti. A libertáriusok többsége kritikusan, de jobban elismerik a kereszténység érdemeit, mint mondjuk a gender studies-ét, én is egyébként hasonló állásponton vagyok.
Hogyan orvosolná a társadalmi egyenlőtlenségek fokozódását?
Mivel a piac nem egy szűk réteg, mint mondjuk az állam, hanem minden embert érint, és minden ember a piac része, ezért az összes lehetséges megoldással dolgozhatunk. A piac ezért is jobb megoldás. A piacon folyamatosan jönnének azok az ötletek, amivel meg lehet ezt a problémát oldani. Nem hazudjuk, hogy mi vagyunk a legokosabbak, mint mondjuk a politikusok. Nem eszközként akarjuk az embereket felhasználni a terveinkhez, vagy kiszolgálni őket minden áron. A cél nem lehet az, hogy örökké közösen viseljük a terheket. Most sem ez a cél. Viszont ezt elfelejtettük, és kényelmesen megálltunk, aminek gyakran vannak negatív hatásai is. A cél, hogy mindenki saját terheit viselje. Ez nem jelenti azt, hogy nem segíthetünk egymáson, de a történelem tanulsága alapján ennek ma van egy civilizáltabb formája. A régi megoldás, hogy erővel vesszük el, ami kell. A kapitalizmus mára viszont bebizonyította, hogy effektívebb és nem mellesleg erkölcsösebb, ha megegyezünk egymással.
Nem csak egyféle közgazdaságtan létezik, hanem legalább öt.
Igen, ahogy többféle oktatás, egészségügy létezik, és így tovább. Az állam ezt viszont nem engedi a gyakorlatban megvalósítani. Többféle telefon, tévé, autó is van. Aztán tök jó, ha többféle dologból lehet választani. Azon az állásponton vagyunk, ha valamit jól akarunk csinálni, akkor azt ismernünk kell. A tudatlanság persze az állam és a népnek is az érdeke. Az állam könnyen eladhatja a választások szempontjából értékes hazugságait, a nép pedig a biztonság illúziójának boldog tudatlanságában élhet. A másik, hogy sajnos vannak olyan közgazdaságtani elméletek, amik a lopást és a vágyakat követik. Ilyeneknek soha nem szabadott volna létrejönni. A garázscégekben vagy a multikban ott az ész, és kigondolják, hogyan lehet kevésből többet csinálni. Ez egy olyan rendszer, ami nem tökéletes, mivel olyan nincsen, de a legjobb, amit eddig találtunk. Az állam meg csak adóztat, ami végül korrupciót és túlbürokratizált rendszert eredményez, a maradék pedig borzalmas pénznyelő szolgáltatásokra megy el. A piacot azok a törvényszerűségek teszik sikeressé, amiket az állam próbál kigyomlálni. Az állam tehát csökkenti a versenyt, az önkéntességet és a diverzitást, ennek hatása pedig a stagnálás, a korrupció és a pazarlás.
Én katolikus jobboldali konzervatív tergazdálkodás párti falangista vagyok, és arra vagyok kíváncsi, mit lát jónak a kapitalizmusban.
Ha röviden kéne megfogalmaznom, akkor azt mondanám, hogy aki szeretne, nyugodtan legyen katolikus jobboldali konzervatív tervgazdálkodás párti falangista, de cserébe én is hadd lehessek libertárius. A monarchisták lehetnek monarchisták, a demokraták pedig demokraták. Nem zavar, vegyél valamekkora földet, és ott alakítsa ki magadnak egy saját rendszert, aztán pedig meglátjuk, hogy nekem vagy neked lett igazad. A feltétele a dolognak, hogy akikkel óhajtod megvalósítani az ideológiádat, azok önkéntesen csatlakozzanak hozzád, és önkéntesen is lépjenek ki, tehát ne legyen kényszer. Olyan ötletet mi soha nem fogunk támogatni, ahol erőszakkal kell másokra kényszeríteni egy ideológiát vagy rendszert. Ha valaki nem adja a munkája gyümölcsét vagy életét az ideológiádnak, azt vagy tiszteletben kell tartani, vagy neked kell megváltoznod.
Hogyan fér össze az emberek szabadságával a konzervativizmus?
Több fajtája van a konzervativizmusnak, így például libertárius konzervativizmus is. Én azt követem, amelyik képes fejlődni és önvizsgálatot tartani arról, hogy tényleg jó dolgokat konzervált-e. Ez persze csak egy javaslat, nem muszáj minden libertáriusnak ezt az irányvonalat követnie.
Miért fontos, hogy mégis létezzen az állam? Ön szerint miért jobb a minarchia, mint az anarchia?
Az első kérdésre a válasz, hogy az átmenet miatt fontos, ugyanis ezt nem lehet egy nap alatt bevezetni. A második kérdés viszont fogós. Egyszer azt olvastam, hogy a minarchia azért jobb, mert ott megmarad egy látható hatalom, ami visszatartja a kollektivizmus felé való eltolódást, ha pedig egyik kormány a kollektivizmus felé fordulna, könnyebben le lehetne állítani. Tanultál egyébként közgazdaságtant? Mert hogyha igen, akár autodidakta módon, és akkor biztosan tudod, hogy az állam és a piac egymást feltételezi, legalábbis a közgazdaságtan ugye ezt állítja. Az állam az adókkal és a vámokkal azt a pénzügyi kudarcot akarja korrigálni, amit a piac generál. De szerinted, ha az államtól megvonnánk az adók, illetve a vámok nagy részét, az nem vezetne odáig, hogy a rendőrség, a honvédség, akik a rendet biztosítják, továbbá az állami energiaszolgáltatók, akik biztosítják a közúti világítást, nem fogják tudni ellátni a dolgukat? Hát szép is lenne, ha az állam szerepe visszatérne példának okáért az 1929-es időkre, amit nem is kell mondanom, melyik sikersztori éve volt a kapitalizmus részéről. Autodidakta módon tanultam gazdaságtant, és állíthatom, hogy nem feltételezi egymást az állam és a piac. Mindkettő képes egymástól függetlenül is létezni. A piac például annyira természetes, hogy nem lehetne megakadályozni a kialakulását, tehát anarchiában is ugyanúgy létezne piac, viszont ugye az állam nem. A nagy kérdés, hogy az államok kudarcait egy másik állammal akarjuk korrigálni? Vagy annak hibáit egy harmadikkal? Az államban is emberek vannak, ugyanúgy, mint a piacon. A különbség, hogy az állam emberei kevesebben vannak, és nem bizonyították egyértelműen szakértelmüket. Mik tehát a bizonyítékok arra, hogy az állami tervgazdaság jobb, mint a piac? Nekünk vannak bizonyítékaink. Például a piacon sokkal kevesebb költségvetésből kapunk technológiai eszközöket, autókat, repülőket, ételeket, gyógyszereket, stb. Ez a piac valóban képtelen lenne végtelen erőforrásból kátyús utakat, fejlődésképtelen oktatást, egészségügyet megvalósítani. Egy másik példa, hogy a piacon bemutatják a terméket, és én döntöm el, hogy kell-e vagy sem. Ha valamilyen szolgáltatást pedig igénybe vettem, akkor bármikor lemondhatom. Ezzel szemben az állam bármit letolhat a torkomon a választások után. A példák ellenére nem kell mindent a piacra bízni egyébként. Mi egy minarchista vagy éjjeli őrállamnak is örülnénk, ahol az állam kezében a rendőrség, a katonaság és a bíróságok vannak. Ugye a rendőrségnek az lenne a feladata, hogy az emberek közötti békés együttélést megteremtsék, de velük kapcsolatban két problémát emelnék ki. Egyrészt nincsenek ott mindenhol és akkor, amikor kellenének, tehát nem előzik meg a bűncselekményeket, legalábbis jó részt nem. A másik pedig, hogy ők a hatalom bunkus botjai is egyben, tehát a szabadság eltiprására is lehet őket használni. Ha a rendfenntartó nincs ott abban a pillanatban, amikor szükség lenne rá, ugye akkor magadat kellene megvédened. De hogyha nem tarthatsz fegyvert, kisebb eséllyel védheted meg magad. A boldog békeidőben volt a kapitalizmus egyik aranykora, de az államok lerombolták egy háborúval. Napjainkban szintén vannak ugye államok közti háborúk, szankciók, de valószínűleg azokat is a piacra fogják majd, ahelyett, hogy az államok a kormányukban keresnék elsősorban a hibát.
Köszönjük az interjúban való részvételt Tamásnak, a hallgatóknak pedig a figyelmet. Amennyiben ti is szeretnétek egy hasonló videóban nézeteiteket, filozófiátokat, vallásatokat bemutatni, írjatok e-mailt nekünk az ideologiáktárháza@gmail.com címre. Tárgyként adjátok meg a témát, amiről beszélni szeretnétek, illetve néhány sorban vezessétek fel nekünk. További információért ismételten ajánljuk a videó leírását, illetve a komment szekcióban való böngészést és kérdezést. Sziasztok!